összelopkodom a gondolataimat.
Megírta neked Peti, és most előadod.
Te egy csodálatos kompozíció.
Rainer Micsinyei Nóra, színész, 2013-ban végzett Kaposváron, de emellett írt forgatókönyvet, szerepel a Magyarország kedvenc műsora című YouTube csatornán, illetve stand-up-ol is, magyarán rengeteg mindent csinál, ami nem csak művészet, hanem közélet is.
Hogy esett rá a választásunk?
Én tök szeretem a izét, a Magyarország kedvenc műsorát.
Magyar Csongor vagyok, ez pedig a Kormányinfo Plusz.
Fogadják óriási szeretettel Magyarország legújabb hungaro autonóm pannon szuverén köztársasági elnöke.
Marika vagyok, Borkostoló, prezident.
Kész vagy, Tóni?
A mérést lezárjuk, lássuk az eredményt. Hoppá, 110%-on van a Fidesz. Ehhez képest a Tisza párt. Most azt miért nem mondjam?
Marika, takarodják én.
Meg hát azt ugye színészek csinálják, akik politizálnak. És van ez a régi mítosz, hogy a színész ne politizáljon. Ami nekem azért fájó, mert az SZFE egyetem foglalásból nekem az a megmarandó élményeim egyike, vagy talán egyik legfontosabb, hogy...
Elfoglaljuk az egyetemet!
Volt itt egy közeg, aki nem foglalkozott közélettel, majd amikor a közélet elkezdte befolyásolni az ő életét, mondjuk hogy akárra lépni és megpróbálni elvenni egy egyetemet, akkor rájött, hogy hú bassza, meg erre mégiscsak valami fajta figyelmet meg energiát kéne fordítani.
Nyilván a közélettől színészként valószínűleg, hogyha nem drámát írsz belőle, akkor ilyen humoros műfajban lehet működni, az egyrészt nehéz, másrészt meg tényleg akkor, hogyha szeretnéd ezt csinálni, akkor hofi minőségbe kell csinálni, az meg azért nagyon adiska.
Én azt nem mondom, hogy a színpadon feltétlenül politizálni kell. Amúgy nagyon felülreprezentált a politikai színház a Magyarországon, de részben ez azért is van, mert bármit csinálsz, azok nézők által bele fog kerülni egy politikai kontextusba. És ez van, ezzel nem tudsz mit csinálni, csak nem szeretném azt, hogy ilyen mefisztói helyzetekbe kerüljenek színészek.
Mit akarnak tőlem ezek? Mit akarnak? Én csak egy színész vagyok.
A Mephisto az ugye a Szabó Istvánnak a filmje, aminek az elkészülésének a körülményei is izgalmasak, de ez most nem fér bele. De hogy ott ugye itt elhangzik ez a mondat, hogy én csak egy színész vagyok, akit kihasznál a náci párt, és utána megnéz, hogy jaj, bassza meg, hát én csak azt akartam csinálni, amiben jó vagyok, amire feltettem az életemet, hát miért használtak ki engem? És erre reflektáltnak kell lenni, ehhez valamifajta közéleti ismerettel, tudatossággal rendelkeznie kell minden alkotónak, és ez szerintem nem kéne, hogy bezárjon téged esztétikailag. Ez nem jelenti azt, hogy Mészáros lőrinceket kell felvinni a színpadra. Ez csak azt jelenti, hogy lesz egy olyan olvasata annak, amit te csinálsz, ami politikai. Mert az egy görögök néha úgy vesszük, hogy azért írtak, mit tudom én, az Átreidákról, Vagamennonékról, Trójai háborúról, már Ice Kulos nevű drámaíró a perzsákról, mert dúlt a perzsa-görög háború. Ennek volt egy politikai jelentése is, hogy ő tematizálja a háborús hősiességet. De a lényeg az, hogy mindig is volt egy társadalmi jelentése a színháznak, és most is van.
De közben van egy olyan része is, mivel kicsi a magyar piac, ezért sokkal többet tudsz azzal veszíteni, hogyha mondjuk világnézeti ellentétbe kerülsz a nézőiddel, a potenciális nézőiddel.
Szerintem ez nem azért van. Szerintem ez azért van, mert a potenciális munkaadóiddal kerülhetsz ellentétbe. Nézőknek elő lehet adni valamit úgy, hogy abba belelássa A igazat vagy B igazat. A nézőt lehet gondolkodtatni, a nézőt lehet reflektáltatni. A munkaadó tud rád megsértődni. Azért kicsit én abban szocializálódtam, hogy mindenki fél a politikától és tart tőle, és abban csak meghurcoltatva lehet. Valahogy ez a 20. századunk, ezt tudod, amikor egymás nyakát martuk 100 éven keresztül, ez így nagyon beégett. És nem tudom én se, hogy hol jár jól el az ember. Ott jár jól el az ember, hogyha publicisztikát ír, és az elég. Ott jár jól el, hogyha mint Nagy Ervin belép a Tiszába, és akkor ott effektív politizál. Ez mindenkinek meg kell találni ezt a saját határát, ami az ő jó ízlésének megfelel, de tudomásának kell legyen erről, és reflektálnia kell erre a kérdésre, és szerintem challenge-elni is folyamatosan érdemes az ő addigi álláspontját, és aztán meg döntsön, amit akar, de ne mondjuk azt, hogy mi itt a kultúrát képviseljük a politikától függetlenül, mert nincsen politikától független kultúra.
És ilyen híreink is vannak ma akkor?
Nagyjából igen, most a Nemzeti Színházban történt egy baleset egy ilyen 1,5 évvel ezelőtt, ahol Szász Júlia is Horváth Lajos Otto nagyon csúnyán megsérültek.
Rendkívüli ülést tarthat a napokban Vidnyánszky Attila a Rómeó és Júlia előadáson történt pénteki baleset miatt a Nemzeti Színházban. Sajtóhírek szerint ugyanis az intézmény SMS-e szerint felmerülhet a vezérigazgató felelőssége is az ügyben.
Ráadásul a sajtóból úgy tudni, Vidnyánszkynak, aki a darab rendezője is, többször jelezték már, hogy a díszlet életveszélyes.
Most jutott el odáig az ügy, hogy végre sikerült peren kívül megegyezni az ő kártérítésükről. És ez volt az a hír meg pillanat, ami elindította a Nórinak a publicisztikai pályáját is. Ezek után írt egy cikket, ami ilyen színházas berkekben nagyon nagyot ment, és arról beszél benne, hogy milyen kiszolgáltatottságban vannak a színészek, hogy hogyan tanulják meg ezt az uram-bátyám viszony, folyamatos aláfölé rendeltség van a rendező és a színész részéről, holott a színész ugyanolyan munkavállaló, bármennyire is éterinek hangzik az ő munkája, attól függetlenül neki van egy élete, van egy munkaideje, és ez, hogyha veszélyeztetve van, akkor még balesetek történnek, és ő fog rosszul járni. Hozott egy cikket arról, hogy Novák Katalin újra megjelent a közéletben, mint tanácsadó és külföldi fesztiválokon reklámozza gyakorlatilag az Orbán kormány családpolitikáját, ami ugye nagyon vicces, mert ugye az ő fő mérőszámuk a fertilitási ráta, az, hogy hány gyerek születik átlagosan egy évben, na most ez így pont így földbe áll, de hát ki számolja. Ebben a műsorban pedig olyan hírek mentén beszélgetünk, ami a vendégnek valamiért érzelmileg fontos volt, mindig azon a helyen, ami neki egy fontos helye, jelen esetben itt, az Úrimuriban.
Igen.
Na mesélj, miért jöttünk az Úrimuriba?
Hát azért jöttünk az Úrimuriba, mert bár én, hát azért már én egy 6-8 éve kiiratkoztam az éjszakai életbe, de előtte hát ez volt a történelmi, és hát szerintem nem csak nekem, hanem így, ez egy ilyen, az én színész, vagy nem tudom, előadó művész, filmes generációmnak, meg talán még a tiédnek is, ez egy ilyen kult helye volt. Vagy nem tudom, ez miért alakult így, amúgy valószínűleg az meg közel volt az SZF-éhez, de igazából a város minden pontjában van, hogy ide özönlöttek a mindenféle előadó művészek, és hát én is ebben voltam, és nagyon sok jó emlékem van innen, de azért ennek a fiatalkori útkeresésnek a totális homája, az is ide kapcsolódik nekem.
Ami... Ez nagyon az a hely, ez nekem is ez volt a stratégiám, hogy tudtam, hogy ide járnak az SZF-ések, úgyhogy ha én gyakran járok ide, akkor előbb-utóbb csak SZF-s leszek, és 5 év kemény munkája volt, de sikerült, hogy ez működik.
Beinnod magad.
De hogy viccen kívül ezek az informális kapcsolatok, ezek, de te is utaltál rá, hogy ezek így vannak.
Abszolút vannak. Ebben az egész szakmában nagyon nehéz. Meg nagyon tudatosan kell szerintem szétválasztani a szabadidőt a munkaidőtől. Uh-huh. Ez ennek egy ilyen tökéletes terepe volt, hogy itt...
Hogy elmosódjon.
Itt, hogy elmosódjon teljesen. Meg az, hogy tényleg én, nekem amúgy ez egy ilyen fontos dolog volt, amire így rájöttem, hogy ezt így szokták így nagyon... Mi van ez a fiatalság kultusz, meg így mindenki ilyen romantikusan beszél így a saját fiatalságáról is, de valójában nekem a legelveszettebb éveim szerintem azok így a 20-as éveim voltak, vagy azután, hogy végeztem az egyetemen, mondjuk így 28-29 éves koromig, és annak egy ilyen mindent lefedő spotja ez a hely.
De várj, pont kicsit menjünk már korábban arra, mert... Neked a szüleid mindenketten egyetemi oktatók voltak, amikor megszülettél, és mégis azt meséled mindig, hogy te ott a telepi gyerekek között nőttél Igen. fel. Hogy volt neked ez a szocializációd? Már ott megvolt esetleg ez a kontraszt?
Nem, akkor mi azt így nem vettük észre, gyerekek, hogy ki honnan jön. Hm. A József Attila lakótelepen nőttem fel, és most így visszagondolva tényleg volt egy kontraszt, hogy hétvégente ilyen írók, meg költők jöttek hozzánk buliba, vagy mentek az én szüleim, és napközben pedig ott a kis lakótelepi általános iskába jártam a másodtagozatban, ami kb. Egy ilyen falusi iskola volt, ott egyedül garázdálkodhattunk ott a játszótéren, szóval, hogy én nagyon jól éreztem ott magam. Az egy gyereknek egy teljesen, nyilván szüleim nagyon rosszul érezték magam.
Igen?
Igen, de én mindig úgy emlékszem arra, hogy ez ilyen nagyon jó időszak volt. Nyilván nekem is van egy csomó traumám, meg családi dolgok, amikkel nekem meg kellett küzdenem, de van egy olyan alap dolog, amit én a családomból kaptam, ami most ebben a társadalmi rendszerben, a politikai rendszerben egy tök nagy előny, hogy az én családomban én azt láttam, hogy az, hogy te vállalj felelősséget a társadalomért, hogy ha valami nem tetszik, akkor szólalj meg, az egy alap. Uh-huh. És hogy most a valamikor beszélgettem egy barátommal, és akkor ő így tök más kapcsán így mondta, hogy hát nem, a mi családunk vidéken nőtt fel bennünk, az van, hogy csöndbe maradunk, meghúzodunk, mi a saját őszénket mentjük, és hogy ő neki ez egy sokkal nagyobb lépés ebből kitörni, mint nekem továbbvinni azt, amit hozok.
Na, melyik is az első hír? Amit hoztál, és nemrég jelent meg a Színház Online-on, hogy Horváth Lajos Otto és Szász Júlia sikerült megegyezni peren kívül azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú kártérítést fognak kapni a Nemzeti Színháztól. Hogy mi az, amit te tanultál, vagy magaddal vittél ebből az egész több mint éves húszavonából?
Sok szempont van itt. Van egy részről a Vinyánszky Attilának az álmok futása, ami szerintem itt azért, de erre lehet azt mondani, hogy én naív vagyok, hogy nem tudom, de én szerintem ő önmagához képest is azért itt egy mély pontra jutott, hogy a saját csapatát elárulta, vagy a saját csapatának embereit hazudtolta meg, meg jutott arra a konklúzióra, hogy hát ez az ő hibájuk, hát meg kell tanulni használni a díszletet, és ez így, hogyha így a színész társadalmat nézzük, vagy ami eddig én is tapasztaltam ebből, hogy Vinyánszky Attila különböző pozíciókat halmoz, de hogy ő úgy tesz, mintha valamilyen elvek mentén történne, ez itt teljesen leomlott számomra, hogy itt az emberségnek így a totális hiánya, ami megjelent, ami pedig nagyon sokat gondolkodtam, meg azóta is gondolkodom, hogy ez egy nagyon szélsőséges eset, ami megmutatja, hogy a színészek mennyire kiszolgáltatottak, és hogy mennyire vagyunk felkészülve, vagy felkészítve színészek arra, hogy hol húzhatod meg a határaidat. Hogy arra vagyunk-e nevelve, hogy te mondhatod egyébként azt, hogy nem megyek fel arra a díszletre, mert veszélyes. És hogyha nem történik ott változás, akkor egyszerűen nem fogok felmenni, és hogy ez nem azt jelenti, hogy te nem vagy elég alázatos, nem szereted eléggé a szakmát, hanem hogy egyszerűen fontosabb azért az egészség meg az emberi része.
Visszatérve még egy kicsikét a Vinyánszky Attila személyére, most ugye nincsen itt, szóval nem tudja elmondani ezeket a dolgokat. Ugyanakkor nyilván ez is egy probléma szerintem, hogy nem tud itt lenni, meg sajnos nem feltétlen fogad el mélyebb interjúkra a felkérést. De hogy ő 2013-ban vette talán át a Kaposvári Egyetemet, és te meg pont akkor végeztél.
Igen, azt lehet, hogy szerintem 2013-ban vette át a Nemzetit, és szerintem előtte vette át a Kaposvári Egyetemet, én úgy emlékszem. Én akkor végeztem, de én akkor már gyakorlatom voltam, és azt hiszem, hogy ott volt a szakdolgozat védésemen, de nem olyan benne biztos.
Vagy valahogy vagy át is élted, meg ki is kerülted véletlenül az ő egyetem átvételeit, hogy akkor pont 10 év volt, tehát gyakorlaton volt, aztán amikor SZFE ügy volt, akkor meg pont a doktoridat csináltad, akkor már az SZFE-n. Így hogyan élted meg ezeket a váltásokat, illetve hogy hát volt-e különbség a 12-13-as kaposvári átvétel és a 21-es SZFE átvétel között?
Szerintem volt különbség, vagy számomra is volt különbség, mert a Kaposvári Egyetem átvétele, hát én annyira a saját pályakezdésemmel voltam elfoglalva, hogy hova megyek, mi lesz, tehát hogy ott kirúgták a tanárainkat, meg tehát tudtam, hogy egy nagy igazságtalanság történik, de egyszerűen más vitt el a fókuszomat akkor 24 évesen. És az SZFE bekebelezése, az nagyon fájdalmas volt látni, hogy a diákok mennyire ilyen tisztán, kreatívan és ilyen okosan csinálják ezt az egészet, és nem lehet elvitatni az igazukat. És még azt is megható volt látni, hogy van társadalmi támogatottsága, még hogyha mondjuk Budapestre korlátozódik legjobban akkor is, szóval ezek szerintem itt a királyzó ide most is. Tehát, ezek nagyon felemelő élmények voltak, nem?
Igen, csak ezen gondolkodok, hogy és ez a szocializáció, hogy igen, volt ott egy társadalmi támogatása az egész történetnek, és tök izgi volt, és tök kreatív, és nem tudom, de az a rész után kevesebbet látszik, hogy ez iszonyat sok munkának az eredménye volt abból a szempontból, hogy az összes fórumon alapvetően át kellett törni azt a fajta gátat, hogy itt azért közélettel, politikával nem foglalkozó emberek csinálják ezt az egész történetet. És rengeteg alapfogalmat kellett tisztázni, és nagyon türelmesen, nagyon hosszan, hajnalokig tartó fórumokon keresztül megértetni nagyon sok olyan alapvetést, ami nélkül nagyon nehéz ezt csinálni. És azon gondolkodok, hogy igen, a te generációd, akinek már valami hasonlót át tudott élni Kaposváron, abból a szemszögből ez látszott-e egyáltalán?
Például én ott éreztem egy ilyen generációs szakadékot pont ebben a türelem kérdésében az egyetemfoglaló diákokkal kapcsolatban, hogy én sokkal türelmetlenebb vagyok. Hogy most, hogyha valamit kellene mondani, akkor inkább azt tanultam abból, hogy úristen, ehhez mennyi türelem kell, hogy mindenkit meghallgassunk, és tényleg egy közös vélemény legyen a vége, és hogy végül is ez a demokrácia, csak hogy nem erre vagyunk gyakoroltatva, vagy tréningezve, és hogy ez nehéz. és hogy ez ilyen ilyen csodálatra méltó dolog volt.
Nagyon izgalmas, hogy mondod, hogy utólag belegondolva tényleg volt például egy olyan generációs szakadék is, hogy konformizmus tekintetében is. És a fiatalabbak voltak, mondjuk az én generációm is volt a sokkal konformistább, aki még próbált volna akár kompromisszumot, akármit csinált, és az idősebb generáció volt a radikálisabb, sok szempontból voltak kivételek, de hogy a radikálisabb volt az idősebb generáció, aki úgy azt már megélte, hogy mondjuk így itt tárgyalni úgy se lehet majd. Itt akkor vagy nagy gesztusokat teszünk, vagy adjuk az egészet a fenébe, mert nem fog sikerülni. De valami kompromisszumot született meg egyébként a kettőnek, az volt az izgalmas.
Én nem tudom, én akkor is nagyon sokat gondolkodtam ezzel, hogy oké, hogy eszefés mindenki, de annyira sok helyről jön az ember, hogy nem lehet erőszakkal azt mondani valakinek, hogy tegyél kockára mindent, mert igenis az lenne a fair, hogyha mi most azt mondanánk, hogy akkor nem kell a diploma, mert hogy nem mondhatod ezt senkinek, mert nem tudhatod, hogy ő mit tud, szülei, vagy érted, hogy mit tud ebből kockáztatni, hogy ebből a szempontból is elfogadónak kell szerintem lenni.
Írtad ezt a cikket a Telexet, a publicisztikát, ezt én kértem, hogy hozzuk be. Ami így beütött, miközben olvastam, hogy amikor az ELTE-re jártam, akkor ott így az volt az első élményem, hogy bejönnek a tanárok, és akkor így kollégákként szólítanak meg minket. Hogy már eleve így beengedtettünk egy olyan szférába, amivel velük egyenrangúak vagyunk. Vagy a másik variáció az az, hogy ilyen tök lazán, hát sziasztok, hát én csak egy ember vagyok, na akkor beszéljük meg, hogy mi lesz itt a silabuszba. Az SZF-én meg nem ezt tapasztaltam, ott pedig nagyon erőteljes volt szerintem egy ilyen alá-fölé rendeltségi viszony, még a legnagyobb jó szándék mellett is egy ilyen patronáló attitűd. De kíváncsi vagyok, hogy te hogy élted ezt meg?
Én a határhúzásban látom a kérdést, mert az nem egy olyan dolog, hogyha ezzel tisztában vagy, vagy figyelsz rá, akkor azt csak a szakmádban érvényesíted, hanem akkor az olyan, hogy akkor azt minden téren érvényesíted, és ez a társadalmi része is igaz, és ebben szerintem nagyon le van maradva úgy, nem csak a színészképzés, hanem a társadalom is, hiszen nem mondunk semmire igazából nemet, vagy csak akkor, hogyha valaki nagyon-nagyon hangosan esetleg oda mer állni az élére, és akkor már oké.
Neked megvan az emléked egyetemistaként, ahol meg kellett volna húzni egy határt?
Igen. Nekem mondom, erről a színész kollégákkal is beszélgettünk, hogy például, de nem ilyen nagy dolgok, de például nálunk volt egy olyan énektanár, akinél így, ez egy ilyen bevett szokás volt, hogy óra végére sírsz. És akkor ő megüvöltött még teli torokból, hogy de nézd ki a torkod! De az éneklés az egy, hát az izmok működtetése, tehát annak nagyon sok köze van a pszichéhez, hogy ott el tudod engedni magad, vagy befeszít, tehát már az, hogy milyen hangon beszélsz, már az nagyon sokat elmond arról, hogy te hogy vagy, vagy egy szituációban hogy érzed magad, tehát teljesen ellene ment így az emberi test törvényeinek, és ezt például minden tanár tudta, de ez így az volt, hogy hát igen, ő ilyen, de hát nagyon jó énektanár. De hát hogy lehet valaki nagyon jó énektanár, hogyha sírok az óra végére, és amikor bejön a következő diák, mert így egymásra csúszunk, na akkor kezdődik az igazi jó megalázás, és akkor jön az igazán durva.
És az osztálytársaid, ők támogattak téged, vagy volt bármifajta közös élmény, kibeszélés, esetleg ez ellen tenni valamit, vagy bármi, hogy mégiscsak egy cipőben vagyunk, akkor hogyan lehetne valamit kezdeni az ilyen típusú helyzetekkel?
Nem volt, sajnos. Tehát az szerintem, nem tudom, hogy miért alakult így, hogy ez nem volt egy olyan jó közösség, de én azt érzem, hogy nem álltunk ki egymásért nagyon sok helyzetben, és ennek társadalmon belül is megvan a pszichológiája, hogyha bizonytalan emberek vannak ott, akik nincsenek megerősítve abban, hogy amúgy tehetséges vagy, és bízom benned, és itt van a helyed, azért vettelek föl, azért szerződtettelek le, szeretnék veled dolgozni, akkor egy idő után egyszerűen az van, hogyha valakit valaki mást PC-znek ki, akkor mindenki egy kicsit úgy megnyugszik, hogy akkor nem ő.
És azt látom, és ezt nem tudom, hogy igaz-e, de hogy már maga a képzésben is erre így szocializálják az embert. Uniformizálják, ha úgy tetszik. Lepróbálják venni az agarait, vagy nem tudom. És nem tudom, hogy mennyire valid az az állítás, ami szerint is hát a színésznek a jellemét át kell formálni, hogy akkor utána lehessen vele dolgozni, meg el tudja játszani ezt, meg azt, meg amazt. Vagy mennyire káros ez inkább, és mennyire arról szól, hogy egy ilyen színházi esztétikánk van most jelenleg, és erre neveljük az embereket, de nem biztos, hogy ennek kéne lennie. Gondolok itt egy ilyen nagyon szigorúan rendezői színházra.
Szerintem mind a kettő igaz, hogy a piac is valahogy ezt várja el, és most, hogy melyik indukálja melyiket, hogy a piac a képzés, vagy a képzés a piacot, azt már nem tudom, de hát most a saját példámból tudom elmondani, hogy én nem vagyok egy ilyen, én egy szabálytalanabb alkat vagyok, nem vagyok egy ilyen klasszikus színésznő alkat, és mondjuk, hogyha én képeztem volna saját magamat, akkor én arra törekedtem volna, hogy pont a szabálytalanságomban van az erőm. Tehát, hogy ezt lehet használni, és ezzel tudok kitűnni, vagy ezzel tudok ás lenni, mint a többiek, és ez nem egy szégyelni való dolog, hanem ez erény, és kevés tanárnál éreztem a saját magammal szemben ezt, éreztem ezt Jeles Andrásnál, meg Mohácsi Jánosnál, akik ezt szerették bennem, mint színészben, és használták, és ez egy tök jó volt, de más tanárok részéről meg azt éreztem, hogy próbálnak így bele, hogy azért lehetőségekhez mérten így próbálnak betuszkolni egy ilyen átlagosabb színész alkatba, így minden szinten, és hogy hát ez nem megy, és ebből mindenkinek csak kudarc származik.
Hát ennek ugye a csúcsa talán az a kényszeres lefogyasztás, ez mindig előjön, igen, vagy gyakran előjön.
Igen.
Mit tapasztaltál te ezzel kapcsolatban, vagy ez nálad hogy jelent meg?
Ilyen beszólások, osztályfőnökömtől ilyen beszólások szintjén. Hát nem érte sok sikert.
De hogy ilyen passzív manipuláció?
Évvégi értékelésekbe, hogy le kéne fogyni, de amúgy ő nem csak engem bántott ezzel, hanem olyan osztálytársaim, mint is, akikre így, hogyha ránézni, akkor nem mondanád azt, hogy hát igen, azért. Tehát, hogy ilyen teljesen átlagos testalkatú lányokra, és akik egyébként voltak jobban is a szívére vette, mint én. Amúgy szerintem, és ezt akartam mondani, hogy szerintem amúgy van változás, vagy lassan indul változás. Van olyan színház, ezt nem olyan rég hallottam, ahol coach segít a rendező és a színész kommunikációjában. Van, ahol pszichológust biztosítanak a diákoknak, vagy diákoknak, na,
a társadalmi tagoknak,
a színészeknek, úgyhogy amikor én kijöttem az egyetemre, akkor még az volt, hogy ne menjél a pszichológushoz, mert az kisimítja a traumáidat, és akkor nem leszel elég jó.
Ja, igen, ez egy jó kis tévhit.
Igen, és ezek például tök jó dolgok, szóval szerintem el fog indulni ez a dolog remélhetőleg. Nyilván minél tovább volt egyfajta mintában egy rendező, egy színész, annál nehezebb ezen változtatni, mert most egy 60 éves embernek azt mondta, hogy mostantól ne kiabáljál, jó, mert akkor
azért... Ja, csak én azt hiszem, hogy van még itt egy csomó friss generáció, akik azért ugyanezt tanulják, szóval, hogy azért kicsit az az attitűd, ami mindig ott van, hogy azért a színházba bele kell dögleni, és szeretnek is beledögleni. Szóval az, hogy 8 óra munka, meg nem tudom, ez kicsit ilyen abszurdnak hangzik, meg az, hogy például nem tudom, olyan biztonsági kérdések is legyenek szempontok egy díszlet kiválasztásába, vagy egy díszlet megtervezésébe, amik hát azért balesetek elkerülésé miatt fontosak, de hát, hogy kinek van erre ideje?
Hát ezzel én nem értek egyet. én az a helyzet, hogy például én, hogyha egyetemen oktatnék diákokat, akkor nagyon nagy része az oktatásnak részemről azt tennék ki, hogy hogyan kezeled a stresszt, meg hogyan menedzseld a stresszt, hogyan menedzseld a szabadidődet, mert mi biztos, hogy nem kaptunk ilyen megoldásokat, vagy gyakorlatokat, és akkor érted, akkor akkor mi marad? Az, hogy akkor menjünk és ígyunk valamit, ami egy tök nagy, azért ez nem titok, hogy a színészeknél tök nagy probléma az alkoholizmus, és amikor 28-29 évesen elkezdtem terápiába járni, akkor ezt például eléggé tudatosan és radikálba így abba hagytam.
Na és akkor ott a harmadik hír, ami pedig Novák Katalin rehabilitációja, vagy közéletbe való visszatérése. Neked ebben mi volt az, ami a fontos volt?
Volt ebben nagyon sok minden amúgy. Eleve ez a Novák Katalin jelenség, tehát az, hogy a kegyelmi ügynek, hogy ez milyen érdekek mentén történt meg, ennek semmit nem tudunk róla, semmi következménye nincs. Az, hogy ő ezek után egy ilyen múlttal még így a magyar kormány családpolitikai intézkedéseit miért adja külföldön, ez nagyon-nagyon vastag bőrkel, és benne van ebben, hát ez az egész családbarát, meg gyermekvédő kormány hazugsága, hogy hogy működik a gyermekvédelmi rendszer, hogy hogy ragadnak kórházba csecsemő, hogy egyik napról a másikra bezárják az Iványi Gáborék által létrehozott iskolákat, hogy több száz gyerek esen is, gyerek nem tudja, hogy hova menjen, úgyhogy közben ők az államfeladatát végzik, és ez történik, szóval ennek az ilyen teljes abszurditása, és tényleg ilyen. Az meg az is benne van, szerintem egyébként, hogy ebben az egész Katalin jelenségben, hogy hogy bánik a kormány a nőkkel. És ez hogy szivárog le amúgy ilyen mindennapi szexizmusba, ami nekem veszőparipám, és nagyon sokat monitorozom. Én amúgy magamat is, hogy mennyi mikkel jeltetem én is ezt a rendszert. Hát például nagyon sokszor, én például úgy szoktam tárgyalni, hogy én kigondolom, hogy én mennyit kérnék a saját munkámért, felhívom egy kollégámat, aki vagy teljesen ugyanabban a státuszban, mint én, vagy tudok hozzá visszaintani, és én mindig kevesebbet gondolok magamnak.
Hát a Novák Katalinnal még az is érdekes, hogy te alternatív köztársasági elnökünknek lehet talán mondani a Marika karaktert, ha más nem is.
Most pedig fogadják nagy szeretettel Magyarország új köztársasági elnökét.
Marika, gyere be.
Ez biztos.
Nincs más.
Jó napot, sziasztok!
Mi faszom, hogy csinálsz? Én szoktam középen.
Hogy talált meg ez az egész dolog, már hogy önmagában a YouTube-ozás? Mert hogy ez megint csak egy lába annak, hogy megtaláltál megint valamit, amiben ki tudod fejezni önmagadat, még akkor is, hogyha a fél szakmától ellehetetlenít az, hogy ilyen fajta politikai kiállásokat végzel. Mi volt a fejedben, amikor belevágtál a YouTube-ba?
Ezt 2020-ban kezdtük el amúgy a Magyarország kedvenc műsorát. Lengyel Tamás, a Monáron, a Janklovics Péter és Horváth János Antala, és akkor volt az egyetemfoglalás, és az volt, és Covid is volt, és az volt bennünk, hogy viszonyatosan sok felszabadult idő volt, nagyon sok feszültség, így az egész Covid és az egyetemfoglalás, mindenkit így milyen érintett, és akkor azt találtuk ki, hogy akkor csináljunk egy ilyen, az volt az első neve, hogy Hofi TV, még ezen a néven is fut így a Messenger csoportban, és hogy akkor csináljunk egy ilyen szatirikus műsort. És akkor az SFE volt az első témánk.
Hát itt van szerintem a lényeg, hogy én ezt érzem, és nem tudom, hogy te hogy látod, de hogy bármit csinál az ember, a videótól a színházon nem tudom, annak lesz Magyarországon egy politikai konnotációja. Ami szerintem egyébként jó. Szerintem az tök jó, hogyha bármit az ember a nyilvánosságban csinál, akkor az valahogy értelmeződik egy politikai térben. A probléma inkább az, hogy ezzel egyúttal be van A vagy B kategóriába rúgdosva az ember, és ez nekem így felveti a kérdést, hogy a színész politizálás kapcsolata, vagy egyébként a közügyekkel való foglalkozás. Szerinted ennek hol van így a határa? Mert láthatóan nyilván egy skála ez az egész történet, ahol mondjuk jelenleg az egyik végponton mondjuk a Nagy Ervin és az ő tiszapártos részvétele van, a másik ponton a teljesen apolitikus színész. Te hogy találod meg ennek a skálának a külön, vagy hol tudod beazonosítani a különböző pontjait, és mi az, amit te szeretnél képviselni ezen belül?
Hát én azt szeretném képviselni, hogy ami véleményem megfogalmazódik így a dolgokról, azt kimerjem mondani. Én azt szeretném képviselni, hogy ne kelljen soha magammal olyan kompromisszumot kötni, hogy hú, erről most amúgy ez a véleményem, de nem fogom kiposztolni, mert tudjuk, hogy ennek van olyan következménye, hogy elbocsátanak posztok miatt embereket. És hogy én ezt azt választottam, hogy én ezt ebben nem megyek bele. És ennek van egy rossz oldala, hogy egy csomó lehetőségtől elesek, vagy nem hívnak bizonyos helyekre, betesznek bizonyos katujákba, de van egy iszonyatosan jó oldala, ami pedig a szabadság, és az, hogy nekem nem kell magamat ilyen megalkuvásokkal mérgeznem.
De érzed ennek hátrányát? Már nyilvánvalóan bizonyos helyeken nem jöhet szóba személyed.
Igen.
De hogy akarnál te oda menni?
Most nyilván ahova azért nem hívnak, mert iszonyatosan meg akarnak felelni a hatalomnak, oda akkor nem akarnék menni. De azért ebben van egy ilyen szürke zóna, uh-huh. egy ilyen öncenzúrás dolog, hogy jó érzésű, vagy nem vakon hithű fideszes emberek is próbálják kerülni így a konfliktust, meg így a rizikót, és azért nem hívnak, és azt arra pedig nem tudom azt mondani, hogy oda nem mennék, mert azokat a dolgokat meg sajnálom.
Most jelenleg, amikor így változik a politika, Tisza, itt van Nagy Ervin a Tiszában, ő elmondja néha a különböző színpadokon, hogy rengeteg kollégát felhív, rengeteg kollégával beszél, és nem lehet őket rávenni, vagy nagyon sokokat nem lehet rávenni arra, hogy kiálljanak egy színpadra, felvállalják ezt az egész történetet. Te, mint aki már úgyis benne van az ellenzéki kupacban az embereknek a fejében, hogyan szemléled ezt, és neked hol van a határa a politikai részvételnek?
Nem tudom, egyébként ezen én is szoktam gondolkodni, engem nem hívott még az Ervin. Én úgy érzem, hogy a magam részéről én megteszem, amit tudok a dolgaimmal. Szerintem ez egy tök jó dolog amúgy, hogy elindult egy ilyen, legalábbis igény arra, hogy azok az emberek, akik amúgy nagy eléréssel rendelkeznek, színészek, mondják el a véleményüket.
Ő ugye azt is mondja, hogy egy értelmiségi embernek kötelessége ezt így felvállalni, és valamilyen formában alakítani a nyilvánosságunkat. Te el tudnál viselni mondjuk egy ilyen pártagságot, vagy egy ilyen típusú involváltságot a politikába?
Én most nem. De fenntartom a változtatás jogát.
Ja, persze.
Tehát, nem vagyok. Mert én tudom, hogy a Magyar Péter az egyetlen, hogy mondják ezt? Hát az egyetlen alternatíva most, és én támogatom azt, hogy itt változás legyen. Tehát, hogy teljes vászélességgel.
Nem, ezt akarom kimondatni, mert tényleg az... akkor meg felmerül a kérdés, hogyha tényleg teljes vászélességgel támogatja az ember, akkor jó, hát akkor be a pártba, akkor csináljuk, vagy nem tudom. Ha meg nem, akkor annak meg, szerintem megvannak a legit okai. Meg lehet akár az a történeti tapasztalat, hogy az ember nagyon nehezen adja a bizalmát, főleg egy ilyen országban bármilyen politikai formáció irányába. Benne lehet a félelem, hogy ez mit fog eredményezni az én más típusú munkáimba. Lehetnek ilyen szakmai szempontjai is, hogy amit nem tudom, már több interjúban több ember mondott, most nem fogok tudni frappánsan konkrétumot mondani, de hogy ha én mit tudom, én politikailag véleményt nyilvánítok, és utána felmegyek a színpadra Hamletként, akkor vajon Hamletet látja a néző, vagy engem, ahogy politikai állást foglalok. Szóval hogy ezekkel a dilemmákkal kapcsolatban kérdezlek, mert hát nyilván ez most itt van az asztalon, és lehet szerintem mindent mondani, és szerintem a színészek úgy általában minden pillanatában az életüknek itt van ez a dilemma, és szerintem tök mindegy, hogy mit választ, csak a reflexió fontos rá, és ennek a mintáját szerintem meg kell mutatni egy új generációnak is.
Szerintem Hamletet fogják látni. Egyébként is szerintem ez tökre így felhigult, mert érted, most már akkor miért nem az a dilemma, hogy ha az Instagramon ott van a kis családod, meg a izét, akkor kit fognak látni Jézusom most Hamletet, vagy az, aki elment a játszóházba a gyerekeivel. Uh-huh. Tehát, hogy én egyetértek az Ervinnel abban, hogy minden egyes állampolgárnak feladata részt venni a közéletben. Én abban hiszek, hogy mi alakítjuk azt a világot, amiben élünk, ebben részt kell vállalni. Az, hogyha te kapsz erre figyelmet, elérést akkor is.
Uh-huh. Nem, szerintem ez tök oké is. Már hogy mindenkinek
tök oké. Te miért nem lépsz be a partba?
Pontosan. Ez pontosan ugyanannyira legitim kérdés, igen. És én nem tudom, én is gondolkodok magamon, és én is azt tudom mondani, hogy nem tudom, a újságírói, vagy videósi, vagy bármilyen szempontból való hitelességem, az én azt gondolom, hogy az akkor addig tart, amíg nincsen rajtam egy csapatnak a színe, ahogy mondod. Ez egyszerűen nyilván összeegyeztetetlen szakmailag. De a szakmai okok mellett is, hogyha ez így nem lenne, hanem valami tök mással foglalkoznék, akkor is ott lenne a fejemben rengeteg dilemma, és azt érzem, hogy van egy ilyen bizalmatlanság, egy ilyen aggodalom, az ilyen fajta csapatokba való belépésre bennem, amit nagyon sok emberbe látok, annaknak is, akik nem feltétlenül szakmai kizárók effektíve az, hogy ilyet csináljon. És ennek a gyökereit próbálom keresgélni, hogy ez valamilyen izé, ez valamilyen gyerekkorból mindenki által magával hozott történet, hogy ne adjunk bizalmat a másik magyar embernek, akinek van egy csapata, mert akkor azzal csak a szart húzzuk a nyakunkra, vagy ez egy mélyebben gyökerező bizalmatlanság, nem tudom. Ezeknek a részeit keresem, és most azt gondolom, hogy most már van egy olyan helyzet, ahol például a színészek effektíve ki vannak hívva a pástra.
Igen, valószínűleg én ehhez a fajta függetlenséghez kötöm a saját hitelességemet is. Azt hiszem. De mondom, ezt azért mondom félve, mert közben nem akarok így validálni félelmeket. Mm-hmm. Mert nagyon sok ilyen fajta félelem van, és közben meg ugye az lenne jobb, hogyha bátrak lennék. Már legyetek bátorok.
Bátorok legyetek. Én abban hiszek, hogy te se feltétlen validálsz, meg én se feltétlen validálok. Szerintem, hogyha valamit validálunk, akkor az a dilemmának a transzparens értétele.
Ja, értem.
Tök aztán jó. Maximum tévedek.
Nem, szerintem ez csak azért olyan zavarban, mert nehéz amúgy. Nehéz erről beszélni.
Marika, mint köztes regi elnök.
Marika for president.
Valahogy egy ilyen kulturális tárca felett diszponálhatna. Mik lennének a legfontosabb dolgok, amiket szerinted első körben meg kéne lépni?
Hát ez jó kérdés, de a kérdés az az, hogy milyen rendszert, vagy milyen egyetemi rendszertől hát kell képzelni?
Nem, egyáltalán nem nyilván, az most így
ja.
Kicsit így.
Túlmutat a képességeimet.
Szerintem azért ez mindenkinek, szóval, hogy így az Uri-Muri pincéjében így azért fél háromkor így szűl meg egy rendszer. Nem csak arra gondolok, hogy mint amit mondtál is például azzal kapcsolatban, hogy valahogy a stresszkezelésnek a beiktatása az oktatásban az a személyes élményeit szerint egy fasztos dolog lenne. Igazából ilyen személyes dolgokra gondolok.
Azt szerintem egy nagyon fontos dolog lenne, és a stresszkezelés és az ilyen mentális jólétnek az eszközeinek a megmutatása, mert ebben az egész szakmában van ugye egy ilyen mindig egy ilyen ciklikusság, meg egy ilyen nagyon nagy stressz, egy ilyen mamutvadászat stressz, meg adrenalin élménye, utána egy nagy leesés, és ez az, amit nagyon nehéz kezelni, és rendszert találni ebben. Ez biztos, hogy ez ilyen központi dolog lenne, hogy mit tudom én, meditációs technikák, érted? Tehát, hogy annyi válfaja van ennek, hogy tarthatod magad balanszba egy olyan szakmában, ahol folyamatosan ilyen kilengések vannak. Az is nagyon fontos része lenne, hogy így a színész és rendező kapcsolatát valahogy így definiálni, hierarchia van, de azt hogy lehet úgy kezelni, hogy ez ne szolgáljon alapul a bántásnak. Hogy azért ez mégiscsak egy szakma, és attól még, hogy egymás idegrendszerével dolgozunk, attól még szerintem ugyanúgy vonatkozhatnak rá szabályok, mint egy irodai alkalmazottnál, akinél nem fér bele az, hogy megaláznak embereket, minősítik személyeskednek, stb.
Jó. Én ennek a programnak azért szurkolok.
Hát én akarok, nehogy már bukják, mint prezident.
Nem kéne.
Miért is
valaki írja.
Ez az én Gulyás Márton interjú.
Hívjuk fel a Rogánt, hogy mit kell mondani. Még egy költ.
Nagyon budapesti színház felfogást hallhattunk az elmúlt percekben.
Miért?